Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott a második leveléből, a harmadik részből eképpen. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból. Ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy izraeli férfi nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, valóban így van, ahogyan énekeltünk, hiszen senki sem fejtheti meg az írás számunkra, csak a te lelked. Legyünk bár akármilyen okosak, bölcsek a magunk szemében, mégis amikor az írással, a te szent kijelentéseddel szemben állunk, nem érthetjük meg azt, ha csak nem a te szent lelked fejtegeti meg annak az értelmét. Így szeretném most kérni, hogy ezeknek a gondolatoknak, amelyek a te gondolataid, amelyek lejegyeztettek, és most felolvastattak, az értelmét te fejtsd meg számunkra. És azt is szeretnénk kérni, hogy ne csak általánosságban érthessük a te igédet, gondolataidat, hanem egészen úgy, mint ami megszólal, amely megszólító egészen személyesen, egyen-egyenként is. Hogy úgy mehessünk el a te házadból, hogy személyesen nekünk szóltál. És kérünk téged, hogy adj hozzá engedelmes szívet, hogy befogadjuk a te igédet, hogy amit tanítasz, amit mondasz, amit parancsolsz, megvalósítsuk, beteljesítsük, hogy mi rajtunk az látszódjék, hogy téged dicsőítünk a mi életünkben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól Pál apostol Efézusbeliekhez írott leveléből, az 5. rész 15. és 16. verséből eképpen. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Szeretett testvéreim, az új szövetségnek az egységes látásmódjából az következik, hogy Isten minden gyermekét egy idő után szolgálatba állítja. Mindenkinek ad valamiféle szolgálatot, de erre a szolgálatra bármi legyen is az, kicsi vagy nagy dolog, gyakorlati dolog, vagy olyanképpen lelki dolog, hogy szólni kell az Istennek a nevében, az Istennek az igéjét, akár hivatalos szolgaként, akár gyülekezeti tagként, mindenféleképpen előtte az ő gyermekét felkészíti. Felkészíti a szolgálatra, bármilyen szolgálatot adjon is neki. Isten országában így azt lehet talán mondani, egy kicsit mai fogalommal élve, hogy nincsen munkanélküliség. Aki az Isten gyermekévé lesz, annak Isten munkát, szolgálatot fog adni, és ez egészen bizonyosan így van. Egyszer egy lelkész valahol azt mondta, mert a gyülekezet nagyon szerette hallgatni a prédikációkat, hogy nagyon jó és nagyon örül neki, hogy olyan sokan eljönnek prédikációkat hallgatni, de mi történik azután, hogyha mindazt, amit hallanak, utána nem ültetik át gyakorlatban, utána nem lesz belőle szolgálat, nem lesz belőle munka, nem lesz Istennek való hálaadás azáltal, hogy az ember tényleg megteszi mindazt, amit az Isten parancsol a számára. És így mondta, kérem szépen, azért a gyülekezeti igehirdetés nem úgy néz ki, mint egy hízlalda. Hogy csak mindig esszük a lelki táplálékot, és nem történik bennünk semmi, nem használjuk föl, nem élünk általa. Igen, Isten minden gyermekét egy idő után beállítja a szolgálatba. Mindazonáltal nagyon fontos, amit Isten ebben a kijelentésben közöl velünk, ebben az igében, hogy a szolgálatra való alkalmatosság az nem önmagunktól és nem önmagunkból van. Nem lehet Istennek szolgálni, csak is az ő lelkével, és csak is akkor, amikor Isten az embert fölkészíti a szolgálatra. Hangsúlyozom, legyen ez bármiféle fajta szolgálat is. Lehet gyakorlatias, lehet olyan szolgálat, amit az ember ugyanúgy csinál meg a világban, most mondok egy végtelen egyszerű példát, takarítani. A templomot, a gyülekezeti termet nem takarítjuk másképp, vagy éppen tahit, mint ahogy takarítjuk otthon a lakásunkat. Mégis van egy nagy különbség, hogyha valaki a leggyakorlatilasabb munkát, szolgálatot végzi az Istenért, az Isten házában, az Isten országáért, mégsem mindegy, hogy milyen lélekkel végzi. Tehát mégsem ugyanaz. Nagyon sokan azt gondolják, hogy értek valamihez, és behozom a gyülekezetbe, közkincsé teszem azt, amihez én értek, és akkor az menni fog, akkor az csodálatos lesz. Nem. Még a legegyszerűbb dologra is lélekben felkészültnek kell lenni. Isten kell, hogy alkalmassá tegye az embernek a lelkét. Miért? Mert még a legegyszerűbb dolognál is nagyon sokszor előfordul, hogy mindig valami hiba becsúszik, mindig balul sül el valami annál az embernél, aki nem lelki ember önmagában. Éppen ezért azt látjuk a Szentírásban, hogy Isten a leggyakorlatilasabb dologra is mindig felkészíti az övéit. Mondok egy végtelen egyszerű példát, mindenki érteni fogja a Szentírásban való az apostolok cselekedeteiből. Végtelen egyszerű dolog az asztal körüli szolgálat. Ott az ősgyülekezetben. Mégis összevesznek rajta a görög, meg a jeruzsálemi asszonyok. És mi történik, mikor áll helyre a rend? Amikor Isten úgy dönt, hogy beállít 7 szentlélekkel teljes férfiút. Asztal körüli szolgálat. Semmi különleges, úgymond, nincsen benne. Bárki meg tudná csinálni. Mégis a gyülekezetben, az Isten országában mégsem bárki csinálhatja meg. Isten tehát felkészíti az embert, a gyermekét arra, hogy szolgáljon neki. Először is természetesen azzal készíti fel az ő gyermekét, és itt kezdődik minden, hogy a gyermekévé teszi. Nagyon sokan a gyülekezetekben szinte azt lehet mondani, hogy az általánossá vált a református egyházban, mindenki szolgálhat, aki szolgálni akar. Aki úgy érzi, hogy ő tenni akar az Istenért valamit, vagy úgy érzi, hogy tetszik neki ez az egész egyházi dolog, ez a közösség, úgy érzi, hogy egy kisebb fajta államban lehet betölteni valamiféle funkciót, tehet valamit, itt pozíciót lehet szerezni, jön és teszi, és felajánlja a szolgálatait, és el is fogadják. De nem így volt ez annak idején a kezdetekben. Nem így volt ez akkor, amikor az apostoli korban az egyház megszületett, az szolgálhatott, akit Isten felkészített, és megvolt ennek a maga rendje és módja. Bizony mindig ott látszik meg, hogy ki az, aki valahol a lelki ember, és Isten tényleg valójában felkészítette, és ki az, aki csak úgy magától úgy gondolta, hogy ő beáll a szolgálatba. Egyébként érdekes, hogy van egy alkalom, amikor Jézusnál többen is jelentkeznek a szolgálatra, illetve hát a követésére. Ebben a követésben való jelentkezésre két ember is van, aki önmaga jelentkezik, azt mondja, hogy Uram, bárhová mész, én követlek. És Jézus semmi más nem csinál, nem mondja azt, hogy ne gyere, nem mondja azt, hogy én te rád nem gondoltam, csak közli azt, hogy mivel jár a követés. Az egyiknek azt mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. A másiknak pedig azt fogja mondani, ugye, hogy aki az emberfiának van hol lehajtani az ő fejét, az emberfiának nincs hol lehajtani az ő fejét, a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészük, de az emberfiának nincs hol lehajtani az ő fejét. És érdekes módon mind a két úgymond tanítvány önjelölt elriad az Isten követésétől, Jézus követésétől, az Isten országától. Aztán van egy másik, a középső, akinek viszont Jézus mondja, hogy te pedig gyere és kövess engem. És érdekes módon ez az ember egy hasonló típusú attitűddel közeledik erre válaszképpen Jézushoz, mint ahogy annak idején Jeremiás közeledett, vagy Mózes. Mond egy kifogást, engedd meg, hogy elmenjek és eltemessem az apámat. Mózes annak idején azt mondta, nem értek én a beszédhez, nem tudom, nehéz ajkú ember vagyok, ne engem küldj mást. Jeremiás azt mondta, hogy fiatal. Isten pedig, akit kiválaszt, az bizony föl is készíti mindenre, amit cselekednie kell, és Jézus ezt a fiatal embert nem hagyja elmenni, mert ő választotta. Rengeteg az önjelölt ember, rengeteg az a sokaság, akinek a tagjai azt mondják, hogy szolgálni akarok, én ezt tudom csinálni, de nincs mellette isteni elhívás, nincs mellette felkészítés, nincs ott az a nagyon fontos dolog, hogy Isten tesz alkalmassá a szolgálatra minden embert. Bármi legyen is a szolgálata a gyülekezetben. Igen, mert az ember önmagában nem alkalmas a szolgálatra. Hogyha megnézem a Szentírást, akkor azt látom, hogy az Isten először is elhívja az embert az ő igéjén keresztül, lelkének munkájával. Valamit tesz az emberben, és itt mindig ugyanaz történik, hogy nem a betűnek a lelket megölő hatalmát használja, hanem a léleknek a megelevenítő hatalmát használja arra, hogy az Isten megszólítsa az embert. Valami történik a lélekben, nem követelményt támaszt, egy külső követelményt, amelyet a szív nem tud teljesíteni, amiről kiderült az Ószövetségben, hogy teljesíthetetlen, bár szükséges volt a törvény megjelenése, hogy meglássék a bűn. Ha nincs törvény, nem látszik meg a bűn. És ha nem látszik meg a bűn, akkor nincs megtérés. Mégis Istennek a lelke, amikor a törvényt alkalmazza az ember életére, akkor nem a betűjének a kérlelhetetlen, kemény utasítását mutatja be, hanem bemutatja azt is, hogy éppen azért, mert nem tudod teljesíteni, azért van szükséged én rám, a kegyelmemre, a szeretetemre, mert ha csak a törvény áll veled szembe, és én nem teszem lehetővé, hogy te megváltozzál, sohasem tudod beteljesíteni a törvényt. Ott lehet mindig felismerni azt, hogy egy-egy szolga valójában alkalmatossá tétetette az Isten igéjének hirdetésére, az Isten országában való munkálkodásra, hogy mi munkál a szívében. A Szentlélek és az ő gondolataiból, amelyeket Isten megformál a lelkében, lesz tetté, lesz szóvá, élet következik-e, megelevenítés következik-e, vagy pedig nagyon jól tudja a betű szerinti törvényt, alkalmazni próbálja magára, de leginkább másokra, és körülötte csak halálterem. Sajnos nagyon sok olyan ember van, aki nagyon jól ismeri a törvénynek a betűjét, de nincs a megelevenítő lélek ő vele. Nincs ott jelen az életében, és ezért a munkájában és szolgálatában sincs jelen az, hogy körülötte életnek virágzása támad, mert lelki, és mert lelkivé tudja tenni a hold betűt. Aki pedig a saját lelkében nem történik meg az a csoda, akinek a saját lelkében nem történik meg az a csoda, hogy a hold betű élővé válik, az bizony a szolgálatán is ugyanígy fog tükröződni, úgyhogy minden a léleknél kezdődik. Isten tehát először nem más tesz, mint hogy az embert felkészíti, és azzal készíti fel, hogy a lelkében történik egy nagy változás, hogy élővé lesz a lelke, eleven az Isten lelkének munkájától, és mindazt, amit olvas a Szentírásban, amit hall az ige hirdetésben, nem betű szerinti módon érti, nem követelményként érti, és nem úgy adja tovább, és nem úgy van benne, hanem csodálatos módon élő valósággá válik számára, és tudja vinni megelevenítésként másoknak, és meg tudja mutatni az ő munkájába másoknak. Nagyon sokféleképpen lehet a leggyakorlatilasabb munkát is elvégezni. Lehet lélekkel, és lehet szív nélkül. Még a prédikációt, vagy a lelki gondozást is lehet szív nélkül csinálni. De az mutatkozik meg benne, hogy nem lett alkalmassá az az ember, hanem ugyanúgy önjelölt, csak annak idején Jézus elriasztotta azokat, akik hozzá így közeledtek, amely az egyházban mindenhol megtűrik azt, aki valójában nem alkalmas. Van egy ószövetségi ígéret, amely az új szövetségben teljesedik be, hogy törvényemet szívükbe helyezem. A törvény tehát az új szövetségben ugyanúgy jelen van, mint az ószövetségben. Ez a különleges. Csak a szívben. Nem azért üdvözül valaki, mert tudja teljesíteni a törvénynek igéit. De amikor Isten új életre szüli és megtér, akkor hálából erőt kap arra, hogy teljesítse a törvény igéit. Milyen különös dolog ez. És ez megmutatkozik abban is, hogy Jézus elmondta, nem azért jöttem, hogy a törvényt és prófétákat eltöröljem, hanem hogy a törvényt betöltsem. Ami külső parancs, az élő, lelki, belső, szívbéli késztetésé válik az Isten munkája nyomán az ember lelkében. Belső késztetésé. Meg lehet ezért ismerni azt, hogy ki az, aki valójában felkészített, Istentől alkalmassá lett, szolgává lett, és meg lehet ismerni azt, akinek ehhez az ég egyet a világon semmi köze sincs. Különös dolog ez, de ahol engedelmes, Isten kijelentett akaratát, annak módját elfogadni kész emberre talál a Szentlélek, ott munkálkodni fog abban a szívben. És nem fog munkálkodni abban a szívben, aki Istennek nem engedelmes, kijelentett akaratát nem fogadja el, ahogy az Isten kijelentette, nem tartja igaznak, ahol annak a módját sem hajlandó elfogadni, ahogy Isten felkészít, és ahogyan üdvözít. És ezek nagyon fontos és hangsúlyos kérdések. Istenhez egyetlen egy módon lehet csak közeledni, úgyhogy alázattal, azaz elfogadom azt, ahogy te, Uram, és nem úgy, ahogy én gondolnám. Ahogyan te akarod végigvinni, felkészíteni az én életemet, és nem úgy, ahogy én gondolom. Ezek alapvető kérdések. Ott munkálkodik a lélek, ott van újjászületés, ahol van engedelmességre való hajlandóság, amit szintén a lélek készít föl, de benne vagy te is, mert neked kell odahajolnod. Összenek keverjük sokszor, nagyon sokszor összekeverjük a dolgokat, hogy elvárjuk azt Istent, hogy Isten tegye meg azt, amit nekünk kell. Odahajolni neked kell. Engedelmesen igent mondani az ő akaratára, hogy mi módon kívánja végrehajtani te rajtad az ő felkészítő munkáját, azt neked kell megtenni, nem fogja ő helyetted megtenni. Az egyedül a te dolgod. Ahol ez nincs meg, ott a Szentlélek nem munkálkodik. Végignézhetjük ezt Pál apostolnak az élet történetében is. A damaszkuszi úton Pált megragadja az Isten. Jézus megmutatja önmagát neki, és valahol ebben a Pálban ketté törik mindaz, amit addig gondolt, amit addig csinált, egészen átértékeli, még három napig vakon van Damaszkuszban. És Isten elviszi Damaszkuszba, majd van egy idő, egy rövid idő, amit Arábiában tölt, utána Jeruzsálembe kerül, majd végül Antiókiába kerül, ahonnan a nagy missziók elindulnak majd később. És nem azt látjuk, hogy Pál egyből megtért, milyen csodálatos, hogy megtértél Pál, te, aki üldöztél minket, illetve Saul, aki Pállá lettél, aki Saulként üldöztél minket, aki vitted láncon, vitted kövezni az embereket, akik hívőnek tartották magukat, akik keresztjének élettek, akik annak az útnak a követőivé lettek. Így mondja az apostolok cselekedeteinek az eleje egy jó ideig, annak az útnak a követői. Nem mondják neki azt, hogy tessék, de nagy öröm, beszélj, mondjad, tedd, állj közénk, hanem Pál belekerül egy hosszadalmas iskolába. Volt is neki tapasztalata ebben. Amikor Gamáliel lábainál ült, akkor megtanulta, hogy nagyon sok mindent bizony meg kell tanulni, mielőtt valamit elkezdünk tenni. Van rendje a dolgoknak. Damaszkuszban bizonyságot tesz, aztán bizonyságot tesz Jeruzsálemben is, hogy mit tett vele Jézus, de hosszú idő telik el, még Pál szolgálatba állhat. Mert az Isten felkészíti minden tekintetben. Aztán milyen különös, hogy amikor elindul az első missziói út, akkor nem az történik, hogy kiküldik Pált valakivel, hanem pont a fordítottja, kiküldik valakivel Pált. És ez óriási különbség. Barnabással küldik ki Pált. Odaadják valaki mellé, aki abban a helyzetben, abban az időben lelkileg sokkal nagyobb nála tapasztaltabb, felkészítettebb, hogy na akkor, Pál, menj el a misszióra, tanuld meg, hogy kell ezt csinálni, valaki mellett. És nem csak úgy egyből kiemelik, nem csak úgy egyből főnöknek megteszik. Miért? Mert tanulni kell. Tanulni kell alázatot, tanulni kell az Isten munkájában nagyon-nagyon sok mindent ahhoz, hogy felkészített emberré legyen valaki. Aztán majd később úgy is elküldik Pált, amikor már ő a vezető, és neki adnak egy társat, tanulni mellé. Milyen különös az Istennek a rendje. Így volt ez mindig is. Alkalmassá tesz az Isten minden gyermekét, mindenfajta szolgálatra, amire csak elhívja őket. De végig kell járni az alkalmassá tételnek az iskoláját. És mond Isten az Efézus levélben egy különös dolgot az alkalmakról, amelyek mindig alkalmassá teszik az embert. Azt mondja, hogy az alkalmat áron is megvegyétek, mert az idők gonoszok. Igen, az Isten úgy tesz alkalmassá bennünket, hogy alkalmakat ajándékoz nekünk, amelyekben találkozhatunk vele, alkalmat a szolgálatra, alkalmat az engedelmességre, alkalmat Jézus követésére. Az alkalom, ha egy kicsit végig gondoljuk, mi is tehát? Az alkalom nem más, mint idő és lehetőség, amelyet Isten hoz létre az ő gyermekei számára. Nagyon sok olyan idő van az életben, amikor nincsenek lehetőségek és alkalmak. Nagyon sokszor megtörténik bizonyos dolgokban, nem feltétlenül szent dolgokban, hogy nem találom rá az alkalmat és a lehetőséget, egyszerűen nem jutok hozzá. Akármit csinálok, bezárt világ marad előttem, nem tudok beletörni abba a térbe és abba az időbe, ahol nekem valamire lehetőségem nyílik, és meg tudnám ragadni. Úgy is mondhatnám, hogy nincs a hatalomnak órája a kezemben, amikor valamit tudnék tenni, teljesen mindegy, hogy miről van szó, valaminek az érdekében. Ugyanígy van ez a szent dolgokban is, hogy ha Isten nem ad alkalmat, bizony mi kívülről az alkalmas időbe és lehetőségbe nem tudunk betörni. Ez egy csodálatos időnek tartsátok az életetekben, amikor Isten alkalmakat ad. Önmagával való találkozásra, szolgálatra, lehetőségeket ad arra, hogy bizonyságot tegyél, hogy neki munkát végezz. Nagy dolog ám ez, mert természetesnek vesszük, hogy van. De aztán, amikor Isten nem adja egy ideig, akkor bizony átéljük azt, hogy mi az a lelki babiloni fogság távol mindentől, amikor nincs rá lehetőség. Amikor Isten mindent kivon, amit addig adott. Alkalom, idő és lehetőség. Ha végignézem, akkor két formája van. Az egyik fajtája az, amikor egyszer csak az alkalom előáll, és nem kell fizetni érte semmit. Csak bele kell lépni abban az élethelyzetben, abban a körben, amikor Isten lehetőséget és időt ad. Ez a könnyebb része. Ugyanakkor manapság ez is rettenetesen nehéz sokszor, sok mindenkinek. Isten ad alkalmakat önmagával való találkozásra, akár itt a templomban, akár egy-egy bibliaórán, akár lent a hiban, hamarosan jön a nyár, rengeteg alkalom és lehetőség van arra, hogy Istennel együtt legyünk. Nem kell túl sokat fizetni érte. Vagy úgymond magáért az alkalomért nem kell fizetni semmit, mert Isten mindent megkészít. Mégis olyan sokan nem élnek az Isten által adott, teremtett alkalmakkal. Igen, mert óriási a kísértés világa, amiben éljük az életünket, a mi életünkért, időnkért, energiánkért rendkívül sokan versenyeznek és pályáznak. Rengeteg lehetőség van arra, hogy mivel töltsük el az időt. Minden azt mondja, gyere hozzám, add nekem az energiádat, idődet, hidd el, hogy jó lesz neked, meg fogja érni mindaz, amit csak adsz, mert sokkal többet fogsz visszakapni. És veszük el az időt, az erőt, az egész életet szép lassan, a tévéműsorok, a programok, mindenfajta dolgok, amelyek körülvesznek bennünket. Ha valaki keresztény válik, azt is észrevehet egy idő után, hogy hirtelen mindenkinek igénye támad őre, az ő idejére, az ő munkájára, szolgálatára, jelenlétére. Egyszerűen fokozottan jön az, hogy gyere hozzánk, töltsd nálunk az idődet. Akár a család oldaláról is. Tulajdonképpen, amikor az ember keresztjénné lesz, akkor történik egy ellenhatás. Az ördög létrehoz egy vákumot körülött, ami ki akarja szippantani az Istennek a közelségéből. Minden áron. Aki ezt könnyen veszi, az elfelejti azt, amit a Biblia mond, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körbe, lesve, kit nyeljen el. Van ellenségünk. Ezért mondja Pál, hogy okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Ezért mondja Pál, az alkalmat ragad meg, mert nem mindig adatik. Nem mindig lesz ez így az egyes ember és az egész kereszténység számára, hogy van alkalom. Ma még így van. Azt mondja, hogy meg kell fizetni az árat az alkalomért. Bizony, nagyon sokszor azzal jár sok ember számára. Még az is, hogy vasárnap eljön a templomba, hogy ezért fizetni kell árat. Fizetni kell, mert időbe kerül, mert energiába kerül, mert máskor kell megfőzni a család számára a vasárnapi ebédet, és lehetne sorolni, hogy mennyi mindenbe bizony belekerül az, hogy Istennel együtt legyek. Szóval nagyobban gondolkodunk, hogy egy hetet Istennel együtt töltsek. Azt is meg kell fizetni. Meg kell fizetni annak az árát. És az ember nagyon sokszor úgy gondolja, hogy miért fizessek én ezért, miért öljek vele ennyi energiát, időt, lehetőséget, szabad időt, mikor az nekem is annyira kell, és annyira nincs. Az Isten pedig azt arra bíztat mindenkit, hogy vigyázz, mert az idők gonoszak. Ma van alkalom, holnap meg lehet, hogy nem lesz. És minden elszalasztott alkalom újabb alkalmakat szalaszt el. Mert egyre kevésbé leszek képes arra, hogy megragadjam az az alkalmat, amit az Isten nyújt. Az Isten ad alkalmat arra, hogy vele együtt legyünk, aztán utána ad szolgálatra való alkalmat. Bizony ez is nagyon fontos. És milyen különös dolgot mond itt az Isten nekünk. Képzeljétek el azt a helyzetet, amikor ott van valaki veled szemben, neked kellene valamit csinálni vele és neki, de neked kéne ő felé szolgálni, mert szüksége van rá, mert látod, mert vannak lelki szemeid. Szüksége van rá, hogy te szolgálj, te mondjál neki valami igét, te elmenjél hozzá. És azt mondja az Isten, hogy még ezért is te fizess. És az ember eszem megáll egy kicsit, hogy van ez? Hogy én adok neki, és azért, hogy adhassak, még én fizessek? És Isten azt mondja, hogy igen, ezt kell tenned. Ezt kell tenned, amikor szolgálsz nekem. Azt mondja egy helyen a Szentírás, nagyon régi kép ez, vesd a te kenyeredet a víz színére, sok nap múlva visszakapod azt. Ez egy egyiptomi emlékezetű ige, mert Egyiptomban szoktak úgy vetni, hogy amikor a Nílus kiárad, akkor a vízbe szórják a magokat. és szórják-szórják a magot, és nézik, ahogy a mag szépen eltűnik a víz alatt, szórják és látják, ahogy mindaz, ami előbb még a kezükben volt, teljesen eltűnik, eloszlik a vízben. De a természet törvénye szerint, amikor a Nílus leapad, akkor a magot lesüllyeszti a termékeny iszapba, és amikor kisüt a nap, akkor csodálatos termés lesz belőle. Mert ez a természetnek ott Egyiptomban rendje, így vetnek. Amikor mi fizetünk az alkalomért, akkor bizony-bizony tudnunk kell, hogy ez olyan, mint vetni. Vetni a víz színére, úgy látom, eltűnik, mindaz kárba vész, ami az enyém volt, ami jelen volt, itt volt nálam, és mégis az Isten azt mondja, amikor segít egy természeti törvény, egy kép bemutatásával, hogy hidd el, visszanyered azt. Százszoros lesz a termése az életednek. Nagyon sok egyetemista ismeri azt a dolgot, amikor vizsgai időszakban rendkívül sokat kell tanulni. Félelmetes sok vizsgája van az embernek, ha egy egyetemre jár. Óriási energiákat kíván. Valamikor egy-egy vizsgára 800 000 oldalt el kell olvasni, és azt vissza kell tudni adni a professzornak. És akkor valaki azt mondja egy ilyen egyetemistának, hogy te figyelj, de gyere el azért bibliaórára. Hidd el, hogy az Isten igéje, az Isten közelsége, az jót fog tenni. És van, aki azt mondja, hogy nem megyek, mert nekem dolgom van. És tényleg dolga van. Aztán van, aki azt mondja, hogy mégiscsak elmegyek, és odaszánom az időmet, bár kiesik egy óra az úttal, egy óra a visszaúttal, egy óra ott, vagy másfél óra ott, és talán megtapasztal egy csodát, hogy az Isten visszaadja azt az időt, mégpedig kamatostól, amit őre elszántam. Mindig visszaadja. És mindig akkor, amikor nagyon nagy szükségben vagyok, és nagyon kell, hogy legyen energiám, időm, dolgokra, amit én oda szántam neki, azt mindig visszaadja ajándékba. De nem ezért kell tenni, hogy többet kapjak vissza, amit én adtam, hanem azért, mert a lélek bennem azt mondja, hogy most szüksége van annak a másiknak rám. Csimbesz egy helyen azt mondja, sokszor másoknak kell megfizetni azt, hogy én az Isten útján járjak. És ez is igaz. Igaz inkább az első dologra, amiről előbb beszéltem, hogy Istennel én együtt legyek, Isten útján engedelmesen járjak, sokszor bizony másoknak kell fizetni érte. És sokszor azt az árat nem vagyunk hajlandóak megfizetni az Istenért, amit mással fizettet meg az Isten. Pedig bizony van ilyen is. Van ilyen is, hogy családtagomnak kell valamiféleképpen fizetni azért, hogy én Istennel vagyok. Sose bánt. Sose bánt. Az az Isten dolga, és annak a másiknak a dolga, hogy ő mit fizet azért, hogy te engedelmes légy. Te csak légy engedelmes. Te csak ragadd meg az alkalmat. Mert ha az alkalmat megragadni nem tudod, Isten soha nem tud téged semmire sem alkalmassá tenni. Tehát az sem fontos, hogy a másik mit fizet a te engedelmességedért, de csak légy engedelmes, és tudj lelkileg előre nézni, amikor szolgálsz, amikor Istennek adsz időt neki, hogy szerethessen téged, tudj engedelmes lenni, ne foglalkozz azzal, hogy neked mit kell érte fizetned. Mert az Isten gazdagon meg fog téged áldani. Felkészít a szolgálatra, és miközben felkészített szolgálatra, az egész életed nem másról fog szólni, mint hogy felkészítsen a vele való, örökké tartó, szeretetben, örömben való együttlétre. Mert ez az Istennek végül is a célja a te életeddel. Mit kell ehhez neked tenni? Az alkalmat megragadni, amikor kínálkozik, mert az idők gonoszak. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük, hogy te vagy, aki felkészítesz bennünket az örök életre és a szolgálatra is. Bocsáss meg, hogy oly sokszor mi más felkészítésre gondolunk, oly sokszor gőgösen felemeljük a fejünket, és azt mondjuk, hogy mi már készek vagyunk mindenre. Köszönjük, hogy te újra és újra, minden generációnál, minden időben, minden emberöltőnél, újra és újra, ugyanabban a felkészítésben részesítesz mindenkit, mindent a gyermekedet. Köszönjük, hogy megvan a te rended. És nagyon jól tudod, hogy miért van nekünk erre szükségünk, és hogy csak így lehet felkészített a te szolgád. Köszönjük, hogy életünk folyamán annyi alkalmat kínálsz a veled való együttlétre, a benned való növekedésre. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor nem élünk vele. Olyan sokszor még az ingyen kínálkozó alkalmat sem ragadjuk meg, olyan sokszor nem vagyunk hajlandók fizetni azért, hogy veled legyünk, vagy hogy neked szolgáljunk. Ó Jézus, kérünk téged, hogy változtasd meg a mi szívünket. Hát, hogy lássuk, milyen gonoszok a napok. Hogy telnek, hogy múlnak el félelmetes sebességgel az idők, az alkalmak. Úgyhogy szép lassan kipereg, mint a homok a kezünkből. Szeretnénk kérni arra, hogy adj erőt az engedelmességhez. Hogy add a te lelked, hogy világosan emlékezzünk a te gondolataidra, szavaidra, amit most mondtál nekünk abban az időben, amikor szükségünk van rá. Hiszen te ígérted, Urunk, hogy ha eljön a lélek, mindent eszünkbe juttat, amit csak te mondasz. Köszönjük ezt a csodálatos ígéretet, és kérjük az életünkben a beteljesítését. Amen. Így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És békes. És megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.